Kraz. Jegenye Bruno a zombi vadász. Jegenye Bruno arra ébredt, hogy egy zombi lovagol rajta. Félálomban nem érzékelünk minden tisztán, ezért Bruno a későbbi dokumentálás érdekében részletesen szemrevételezte a jelenséget. A lány zombi határozottan egésznek tűnt. Ritmikus mozgása nem sugallt szétszórtságot. Minden egyes testrésze a megfelelő módon a megszokott szögben helyezkedett el. Sőt, határozottan egy dologra koncentrált, az ütemes helyzetváltoztató mozgása során. Amikor Leila először említette, hogy cosplayes, Bruno azt hitte, olyankor összekoszolja magát játék közben. Bár ezen elméletét egy iszabbirkózós videóra építette. Később több információ birtokában már másfajta videókat talált e témában. Az egyik netes helyen fellelte Leila egyik ilyen, azt a hegymászó plüsmacis videóját is, miután más szemmel nézett a lányra. Pláne amikor a bizonyos cselekménysort testközelben is tapasztalta. A testközelben tapasztalás jó dolog, hunyorgott Bruno, majd ezen elméletét gyakorolta kinyújtott kézzel is, a fennálló távolságot nullára redukálva saját tenyere és Leila domborodó, fellehintázó, igencsak kézreálló, mondhatni tenyérbe mászó, rugalmas halmai között. A lány zombi fokozta az iramot, mintha lovaglás közben egy domboldalon lefelé vágtázna, miközben úgy tűnt, inkább felfelé tör. Bruno tekintete megpihent a lány medence csontján, s egyúttal egy múlt századvégi miskolci szintipop együttes Requiem című száma jutott eszébe. Furcsa déjà vu. Einstein mondta, hogy minden relatív, bár ezt nem a fizikára értette. Egyesek szerint ezt a kijelentését akkor tette, miután a felesége unszolására elolvasott egy kortárs német költők szerelmes verseit tartalmazó rövid kötetet. Az utókorra is rámaradt mondata után még morgott valamit, holmi kortárs költőkről, akiket legalább néhány napra étlen szomjan ki kéne kötni a rideg valóságba, majd szórakozottan bezárkózott a fürdőszobába, kézzelfoghatóbb dolgokon töprengeni. De visszatérve az avasi panelház 8. emeletére, Leilával éppen kezdett elszaladni a ló. Mondhatni, közben pegazussá változott, és egyenesen becélozta az eseményhorizontot. Bruno lelkesen asszisztált a cél érdekében, és minden tagjában átérezte egy régi reggeli tévétorna előtt a bemondónő konferenciénak igazságát, egy kicsi mozgás mindenkinek kell, és az nem feltétlenül a sok kilométeres futás hajnali 5-kor, hogy jól induljon a nap. Nem sokkal később Bruno már az előző este kikészített sportáskája tartalmát ellenőrizte. Szemrevételezte a szöges dróttal betekert baseballütőt, az akciós áron beszerzett japán szamuráj kardot, Made in China felirattal, a 2 tucat Korda György lemezt, ami polivinil klorid és polivinil acetát kopolimeréből készült, és már gyakorlatban is bizonyította, hogy megfelelő szögben és sebességgel eldobva alkalmas puhább testű zombik biztonságos, kellő távolságból történő lefejezésére, Leila 1500 oldalas, Harrison Fawcett keménykötésű katedrálisát, ami szintén bizonyította működő képességét, csak kisebb hatósugárral, viszont jó néhány oldallal vastagabb az akkonostrománál, tehát nagyobbat szól, ha fejbe csaptál vele valakit. Valamint elpakolt további 4-5 darab egyéb zombiírtó fegyvert, amik még befértek a táskába a többi könyv mellé. A többi könyv nem fegyverként funkcionált, vagyis csak átvitt értelemben, mert ha Bruno átviszi őket a tanfolyamra, a bennük lévő információk fognak fegyverként funkcionálni a jövő lelkes zombiírtói számára, miután sikeresen elvégzik Jegenye Bruno okleveles zombivadász 2 hetes tanfolyamát. Amíg Bruno azon töprengett, minden szükséges eszközt bepakolta, addig Leila kiigazította a szex közben elmosódott sminkjét. Zombik tekintetében ugyebár hamar többletjelentést nyert a kihúzta a szemét kifejezés, mert nem mindegy, hogy a cselekvés segédeszköze a lány zombi szemceruzája, avagy a zombi vadász kombinált fogója, a bepakolt további 4-5 darab egyéb fegyver között. Bruno a sajátját zombinált fogónak nevezte. Bruno a lépcsőházba kilépve dobott a rácson át egy fél macskát a szomszéd Aranka néninek, hadd csúcsálja, majd indult tanfolyamot tartani. Aranka néni rögvest nyammogni kezdett a finom falaton, az sem zavarta, hogy a fél cica már állott, bundás része kicsit molyrágta volt. Aki már zombi, nem törődik az élet apró részleteivel. A rács mögött pedig senkit sem zavart, sőt, a 10 éve felszerelt 100 kilós biztonsági berendezés már régen bizonyított. Máshol mentősök, tűzoltók sem tudtak rajta áthatolni. Nem úgy, mint 4 házszámmal lejjebb, ahol az élőhalott horda kitörte a bejárati ajtót, aztán, hogy is énekelte Szántó Faszi egy régebbi szigeten? Idegenek szállták meg a lépcsőházat! Jegenye Bruno hirtelen mozdulattal ugrott be a liftbe. Ezt a cselt nemrég leste el Peter Sellers egyik Rózsaszín párduc filmjéből. A bent hörgő zombi viszont meglepte. De Brunót kemény fából faragták, bár a baseball ütőjét még keményebből. A szűk hely ellenére rutinosan lendített, pontosan orrtövön találva az élő halottat, aki erre elcsendesedett. Bruno kilépett a liftből, majd megnyomta a fekete gombot, amit ő szereltetett fel a múlt héten. Mosolyogva bólogatott, jó ötlet ez a csapóajtó a lift padlójában, amin át a zombi a gravitációval karöltve távozott, nekivágva létezése utolsó 8 emeletének. Ha valaki kérdezné, mindig is volt egy halott zombi a liftaknában a fenyőfa mellett. Kacsintott Bruno Leilára, aki közben kinézett a zajra a lakásajtó takarásából. 2, helyesbített a lány. Tegnap én is leküldtem egyet. Ó, imádlak, nyuszi-muszi! Én is tökfej, de ha lehet, ne rabolt ki a McDonald's-ot a tapolcai elágazásnál, nélkülem. Integetett Brunónak az ajtóból. Na siess, nehogy elkés, én hősöm! Visszük a zombikat, hozzátok a halottakat! A nyikorgó kerekű kordét 2 csuklyás férfi húzta a sétáló utcán, a sötét kapu előtt. 4 megkötözött zombi mocorgott tehetetlenül rajta, szorosan egymás mellé pakolva. Visszük a zombikat, hozzátok a halottakat! Itt van még egy! Nem vagyok zombi! Mit mond? Azt mondja, nem zombi! Dehogy is nem, az vagy! Nem akarok a taligára kerülni. Szerintem vágt fejbe. Szerinted nem vágtam eddig 5-ször, tehát zombi. Na jó, 1000-es lesz a szállítási díj. Jól vagyok, hű, de jól vagyok. Plusz 500 a szájpecek. Nem. Ó, ez ötletes. Kérek még egy pecket. Köszönöm. Jössz tök holnap is? Bruno ekkor ért a kordé mellé. Mosolyogva bólogatott az embertársaik érdekében munkálkodó hullaszállítók szorgalmán, majd megszaporázta kacsázó lépteit, és becélozta az egyik közeli kapualjat. – Várjatok! – futott a csuklyás alakokhoz egy vörös hajú lány. – Most láttak a szimvában egy vízi szörnyet! – Élő volt vagy halott? – fordult vissza Bruno. – Esetleg élő halott? – Azt nem tudom. Nem mentem közel hozzá, mert genyának tűnt. A szeme sárgán fény lett, a kezében meg egy kard volt. Lehetett egy sellő? Egy karddal hadonászó menyecske a vízirevűből? Töprengett a magasabb hullaszállító. No, nem minden sellő nőnemű, tudálékoskodott Bruno. Volt rajta tengeri csillag, bikini felső gyanánt? Mondom, hogy nem mentem közel hozzá, inkább elfutottam. De hogy találna csillagot a tengertől ilyen távol? Lehet, hogy délről hozták neki. Ugyan már, hogy hozhatna el egy fecske 2 csillagot? Lehet, hogy gólya hozta, vagy gilice? Én egyszer a hámorítóban láttam egy sellőt, de az nem sárga szemű volt. Elmélkedett a másik zombi szállító. Hanem kék. Igen barátságosan viselkedett, és tengeri csillag sem takarta. Kék szeme volt. Fura. Viszont ő tudta változtatni a szeme színét. És azt hogy csinálta? Kételkedett a lány. Hát izé, magától változott. Különféle élethelyzetekben. Például, ha haragudott? Kíváncsiskodott a lány. Nemrég körbefutottam a hámori tavat. Miért? Kergetett egy szörny? Dehogy, sportból. Bruno még hallgatta volna az információdús eszmecserét, ugyanis nagyon érdekelték a Miskolc környékén élő szörnyek, és változó színű szemű sellőkről eddig még nem hallott. De sietnie kellett a tanfolyamra, így hamarosan elnyelte a kapuaj, ahogy a nagyobb vízi szörnyek teszik azt az óvatlan áldozataikkal. Jegenye Bruno nem volt mindig zombi vadász. Előtte a vámpírvadászok életét élte. Tulajdonképpen a vámpírvadászatot sem vágta sútba, de haladni kell a korral. Havilúd is dobta a vámpírokat a zombik kedvéért, így Bruno is jobban preferálta a zombik levadászását. Pláne, hogy könnyebben lehetett egy csoszogó élő halottat elkapni, mint egy fürge halott halottat, mondjuk egy csillámfasz vámpírt. Egy kisebb szobát bérelt egy műkörmös és egy kettlebell edzőterem szomszédságában. Mivel Miskolcon, bár messzi nyugatról nem úgy tűnt, dübörgött a gazdaság, a szoba is be volt táblázva, mint a belső udvarra néző ablaka. Mondjuk azt éppen Bruno törte ki, amikor szándékán kívül szemléltette, milyen kár tud okozni a láncos buzogány, kicsúszva kezelője markából. A zombi írtó tanfolyam előtt 20 perccel egy aura masszírozó hölgy végzett, Bruno ideje lejártával pedig nem sokára egy regényírói tanfolyam kezdődött. Így talált rá a bérelhető szobára is. Jegenye Bruno ugyanis írt egyszer egy haikút, amit az egyik jól menő író ismerőse nemrég becsempészett az aktuális regényébe. Ezt Brunót határtalan büszkeséggel töltött el, valamint egy csapásra tündöklő napfényben látta saját regényírói karrierjét. Gyorsan utána olvasott a neten, hogyan is kell regényt írni. Meglepő módon azonnal kidobott neki a gép 20 regényírói tanfolyamot, mindet borsos áron. Ezen elgondolkozott, majd rájött, aki nem tudja, tanítja. Így ő is író tanfolyamokat szervezett, de a körülmények kedvező alakulása, a zombik megjelenése és elszaporodása után átváltott zombivadász tanfolyamokra. Az mégiscsak egyszerűbb a regényírásnál. Pont akadt egy szabad időközpont az író tanfolyam előtt, mert a jósnő felmondta a napi bérleményt. Pontosabban nem várt módon betoppant a főbérlő egy jóslás kellős közepébe. Miután lepucolta cipőjéről a birkavesét, lett nagy földrengés, és kirúgta a pancser jósnőt, aki ezt nem látta előre. Bruno az induló tanfolyamot a Facebookon kezdte reklámozni, azaz boldognak és boldogtalannak küldözgette a nem mindennapi lehetőség hírét. Amikor posztolta az, akik még nem csinálták kecskével, nagyon titkos csoport tagjainak is, Zita egy lelkes tag révén meglett a kellő jelentkező. Nemrég gondolkodott rajta, hogy kilépjene a csoportból, de végül nem mert. Mert ugyan igaz, hogy Leila egyszer lány szatírnak öltözött, de tulajdonképpen a szatír is ember, azaz csak félig kecske. Brunót eleinte meglepte, hogy Leila milyen kreatív ötleteket talált ki, de idővel megszokta, sőt büszke volt rá. A legutóbbi cosplayes fotózásra a lány gyári hibás steampunk szexrobotnak öltözött, akit a szenvedély és a gőz hajt. Emlékezetes látványt nyújtott, amikor különböző testnyílásain dőlt a füst, ezt az effektet egy egyszerű e-cigi és egy kis furfang segítségével oldotta meg, valamint kis fogaskerekek potyogtak ki belőle. És ez csak két kibelezett kakukkos óra bánta. Mondjuk Leila a gyűrűk ura helyett már a trónok harcán szocializálódott, így hangsúlyosabban jelent meg a mindennapjaiban a szex. Bruno büszke volt rá, hogy ezt a tendenciát ő is sokszor, azaz gyorsan magáévá tette. Sőt, Leila még Bruno zenei ízlésére is hatással bírt, pláne ha a dalszövegek cinkos aktualitást is kaptak. Például a vámpírvadász mostanában sokat motyogta magában, hogy bírom a módszered, én vagyok a gyógyszered. Hozzánk minden fázis késéssel ér el, de már az új hollywoodi trendekből jól tudjuk, a vámpíros filmeket felváltották a zombisok. Jegenye Bruno a hatás kedvéért felemelte mutatóujját. A tanfolyamon résztvevő 8 tanoncból 7 követte tekintetével a mozdulatot, csak Zita rajzolgatott valami madárfélét a jegyzet füzetébe. És nem az számít, hogy mindez hogyan is indult, a cél a túlélés. Amúgy sem ismert, hogy itt Miskolcon ki lehetett a nulladik beteg. Habár egyesek szerint az első átváltozást a kritikán aluli menzakoszt okozta, mivel az óvodások nem tudták megemészteni, hogy minden csütörtökön spenótot kapnak Nokedlivel, és bizonyított tény, hogy N. Vivike folyamatosan rágta a szülei fülét egy vadiúj fröccsöntött csillámpóniért. Viszont az óvónénik gyorsan megtanulták, a kis ujjat se nyújtsd nekik.
Akkor nem a jetik miatt történt?
Kérdezett közbe Lajos, aki nem szívlelte a szőröshegyi embereket, mert miattuk nem tudta megszerezni évek óta a Bükk 900-as csúcsai kitűzőjét. Nem. A közben eltűnt yeti kutatók már bizonyították, hogy nincs közöttük zombi, hiszen akkor már visszajöttek volna élőhalni. Cáfolt Bruno. És az is tévhit, hogy egy csöves koldus terjesztette volna el a kort, mert őket még a zombik is messzire elkerülik a szaguk miatt.
Akkor honnan jöttek a zombik? Sima göröngyösről?
Ezt a kérdést János tette fel, aki az utóbbi hetekben minden megszerezhető zombis témájú könyvet elolvasott.
No-no, sima göröngyös, a mesebeli zsákfalu nincsen rajta a műholdas térképen,
és nem azért, mert kitakarták felhőkkel, mint a régi szovjet katonai objektumokat, hanem mert csak a képzelet szüleménye.
Igen, és akkor miért élt meg ez a dokumentumkötet annyi újra nyomtatást?
Lobogtatott meg bőszen Jani egy eléggé agyonolvasott, zombi apokalipszis, a sima göröngyösi rémület folytatódik 17. kiadást. És különben is a teniszütő tényleg megfelel a zombik elleni harcra, mint fonák, mint tenyeres üzemmódban. Jegenye Bruno szerint János, ha nem is volt első osztályú zombivadász alapanyag, azért az akarat megvolt benne, hogy örök ígéret maradjon. Egy közös ismerősük is osztotta ezt a nézetet, hozzátéve, hogy ez genetikailag is bizonyított, mert Jani anyja kocaturista, apja divatszurkoló identitással rendelkezett. A mai órán a zombik fajtáit fogom ismertetni. Bruno egy A4-es lapot celluxozott a falra, amin egy furcsa ábra volt látható. Mi ez? Egy négylevelű lóhere? Jól jön a szerencse a zombik ellen? Vigyorgott János.
Nem, ez egy mandala, mondott ellent Lajos. Elriasztja a zombikat?
Szerintem ez egy képrejtvény, ami magas a zombiknak, és amíg gondolkoznak rajta, lesz időnk elszaladni.
Nyilvánított vélemény Dezső is. Ez egy Venn-diagram, nézett fel Zita, mert már végzett a rajzzal. Úgy van, helyeselt Bruno, bár csak blöffölt, mivel matekból sem tüntették ki annó. Vannak lassú zombik, bökött az egyik körre, és vannak gyors zombik, mutatott egy másik halmazra. Természetesen a gyors zombik a veszélyesebbek, pláne ha a tapasztalatlan zombivadász első látásra lassú zombinak nézi őket. Aztán jön a meglepetés és kampec.
Mármint a zombiknak, mosolyodott el Zita.
Vannak száraz zombik és vannak nedves zombik, folytatta Bruno tovább bögdösve a papírlapot. Ez azért lényeges, mert más és más fegyverek hatékonyabbak ellenük.
Fél száraz zombi nincs,
vetette fel Dezső.
A múltkor ittam fél száraz tokai sárga muskotájt, az tök finom volt.
Nyelt egy nagyot a gondolatra.
Nem, nincs félszáraz zombi, okozott csalódást Bruno. Ezen kombinációban pedig a zombikat négy fő csoportba soroljuk. Lassú száraz, lassú nedves,
Gyors, száraz és gyors nedves zombi. Mutatta a halmazok metszetét, amit más színnel jelölt.
Az én feleségem tuti lassú száraz, mélázott Ede.
Hogyhogy? Ő is zombi? Lepődött meg Bruno.
Ja nem, másra gondoltam.
Összpontosítás, figyelem, fegyelem. Ez egy jó zombivadás sajátja, közölte feddően Bruno.
És félig lassú, félig gyors zombi?
Makacskodott Dezső.
Olyan nincs?
Nincs, vonta össze szemöldökét Bruno.
De mégis, ha először gyors zombi volt, de utána fájni kezdett a lába és lelassult,
kötötte az ebet a karóhoz Dezső. Ő a szomszédos Kettlebell csapatból jött át nemrég, ugyanis egy kellemetlen baleset érte. Egy kicsit elkalandozott a gondolata, miközben az egyik csoporttársa harmonikus mozgását figyelte, és a saját lábára ejtette a súlyzót.
Nincs fél lassú zombi, tisztázta Bruno. Ha egy gyors zombi mondjuk elveszíti a lábfejét, mert leesik neki, akkor egyből lassú zombivá válik. Tehát ebből a halmazból átkerül ebbe a halmazba. Szemléltette bögdöséssel.
Ha pedig egy nedves zombi kiszárad, akkor egyből száraz lesz.
Adta fel az átmeneti zombi kategorizáló elméletét Dezső.
Úgy van. És ha mégse szárad ki gyorsan?
Vetette fel János.
Akkor se lehet fél száraz?
És ha beleesik egy hordó közepes cukortartalmú borba, akkor sem lesz fél édes?
Makacskodott Lajos.
Már hogy esne bele egy hordó fél édes borba? Hökkent meg Bruno.
Hát belelöki egy yeti.
Vágta rá Lajos. Bruno pedig ő hozzá a legelső kezébe akadó tárgyat. Ezek után kis szünet következett.
Akkor most nézzük a fegyvereket. Bruno kicipzározta a táskáját, és kivette belőle a legfelül lévő tárgyat.
Hűha!
Éledezett Gergő a hátsó sorban.
Ez egy szöges dróttal betekert baseballütő. Mutatott fel Bruno egy szöges dróttal betekert baseballütőt.
Ezt a fegyverfajtát én találtam fel 4 évvel ezelőtt, büszkélkedett az okleveles zombivadász.
Én mintha már láttam volna egy régebbi filmben, töprengett János. Bár lehet, az csak remake volt.
Mondom, hogy én találtam ki, emelte fel Bruno a hangját és a fegyvert. Nem csak zombik ellen ideális. Mást is könnyen lehet vele törni-zúzni. Legyen az törékenyebb tárgy, vagy egy tolvaj, akit rajta kapsz, hogy lopja a cseresznyét a kertedből, vagy akár egy rossz indulatú kötekedő alak. Nézett Janira, az ütőt kissé megemelve.
Ó, az egy szamuráj kard?
Kérdezte Gergő, amint előkerült a következő fegyver.
Úgy ám, mosolyodott el Bruno. Ezt még egy kedves Ronin ismerősömtől kaptam, amikor Takamori Machin nyaraltam,
forgatta meg a kardot, amin a Made in China feliratot egy gondosan felhelyezett szigetelő szalagdarab takarta.
Milyen Machin?
Motyogta maga elé halkan Lajos, mert közbeszólni már nem mert.
Az Japánban van, válaszolt neki Zita.
És a jetik helyett nagy szőrös macik lakják, érdeklődött Lajos, de a lány nyakon csapta.
Ez a kard hatásosabb a nedves zombik ellen, folytatta jegenye Bruno. Egy rutinos, olajozott suhintás és kampec.
Nekem már van rutinom, büszkélkedett Gergő. Kerületi fruit ninja csúcs tartó vagyok.
Én is indultam egyszer egy fénykard versenyen, vette fel a fonalat János. Bár nem értünk a végére, mert hamar besötétedett.
Ez pedig egy speciális gumikalapács, húzta elő Bruno a fegyvert a táskából. Limitált széria, még neve is van, a másnapos tor haragja.
Az igen,
hüledezett Gergő. Akkor szalonspiccesen is lehet használni?
Persze, csak kellő körültekintéssel, vigyázva az ujjakra, zárta rövidre a témát Bruno egy kellemetlen emléken mélázva.
Tudtok még mondani hatásos fegyvereket a zombik ellen?
A láncos buzogány,
válaszolta Ede.
Azt már pár napja diszkvalifikáltam, sóhajtott fel Bruno, emlékezve az ablaküveg felháborító viselkedésére.
Hát, Skandargraun jobban kezelte nálad, érkezett a hátsó sorból a véleménynyilvánítás.
Ivor, redves farkára, te olvastad John Caldwellt? Mélázott Bruno.
Hiszen az alapműveltség része, felelte Ede.
Szerintem jó a díszkő is,
vetette fel Lajos. Azt meg honnan szerzel?
Ó, itt kint a Rákóczi ház előtt két hetente kimozdul, meg feltöredezik, így biztosította megfelelő készlet utánpótlás.
Nekem van egy 2 kilós kalapácsom, közölte János. Méghozzá jó hosszú nyelű, így nem kell túl közel menni vele.
Mi van, nyuszi vagy?
Dehogy, csak úgy nagyobbat tudok vele ütni, hazudta Jani. Nekem akad egy sima baseballütőm is, azzal autógumikat szoktam püfölni edzésképpen, közölte Zita jóleső érzéssel.
És nem durrannak ki a kerekek, vagy nem ér vissza közben a kocsi tulaja?
Natúr teherautó külső gumit, te gyagyás! Sóhajtott a lány, majd Brunohoz fordult. Sőt, folytatok biológiai hadviselést is.
Nocsak, könygáz a nedves zombik ellen, találgatott Bruno.
Annál sokkal jobb, mosolyodott el Zita. Igazi csodafegyver, egy röpképes, génmódosított kakapó.
Erre Bruno nem tudott mit felelni. Elérkezett a vizsganapja. Jegenye Bruno ennek helyszínéül a sok éve lepusztult avasszálló épületét és a hátsó gazos részt választotta. Közismert tény, hogy miután a legutolsó felújítási variáció is befutcsolt az arra szánt önkormányzati pénzek elsikkasztása miatt, a jókora ingatlant csövesek lepték el. Rövid idő után őket kóbormacskák váltották, akik elkergették a csöveseket. Nemrég pedig a többszintes épületet zombik vették birtokukba, akik megették a macskákat. Vagyis csak egy részüket, amit el tudtak kapni. Ezek többnyire gyors száraz és gyors nedves zombik voltak, érthető okból. Bár egy lassú száraz és lassú nedves élő halottakból verbuválódott csapat is sikeresen vadászott le néhány macskát, miután bekerítették és sarokba szorították azokat.
Köszöntök mindenkit a záróvizsgán!
Bruno elégedetten nézett végig a kis öttagú társaságon. Azért volt elégedett, mert a többiektől is beszedte pár napja a vizsgadíjat. A feladat egyszerű. Egyesével be kell hatolnotok az épületbe, és az emeleten, a régi moziteremben meg kell találnotok egy-egy elrejtett tárgyat.
Jó, ez nem tűnik bonyolultnak, legyintett János.
Eközben persze ki kell liktatni az útba kerülő zombikat.
Na, az már bonyolultabb,
mélázott Dezső. A bizonyos tárgyat pedig kihozni.
Remélem nem egy kétajtós szekrény, remélte Lajos. Azt még egy yeti se bírná kicipelni.
Utána pedig egy jó kis zombi henteléssel zárunk. A túloldali résztvevők abba az épületbe zárva várják a finálét, intett Bruno jobb oldalra.
Ki megy be elsőnek? Kérdezte Gergő.
Kisorsoljuk, felelte Bruno, miközben elővette egy megfelelő véletlen számgenerátort. Zita csak somolyogva nézte a többieket és a dobókockát. János indult elsőnek. Fél perccel azután, hogy bemászott a legközelebbi földszinti ablakot hézagosan fedő rácson, bentről puffanás, csörömpölés, nyekkenés és jajszó hallatszott gyors egymás utánban. Később a panaszos jajgatás megismétlődött, hangosodott, közeledett. Jani lógó orral és vérző vállát markolva érkezett vissza.
– Hűha, egy zombi már is megharapott!
– hüledezett Dezső.
– Nem, zombit nem láttam – felelte Jani. – Lajos hülye kétajtós szekrénye volt, vitrines – tette hozzá magyarázatképpen.
– Hát, ha vérszekrény volt, akkor dupla tapasztalati pont – mosolygott Zita.
– Bár még így is messze állsz a szintlépéstől.
Lépek, mordult rá János. Haza! Dezső óvatosan mászott be egy évek óta tátongó másik ablakon, Lassan haladt, hogy ne csapjon zajt. Talán Jani előző bénázása felkeltette néhány közelebb kúszáló élőhalott figyelmét. Eltelt 5 perc, 8, 10, de semmi sem hallatszott a romos épületből. Kint csend honolt, csak egy nagyobb galambcsapat kanyargott felettük a bárányfelhőségen. Ezt az idilt egy zombi törte meg, amikor kizuhant az egyik emeleti ablaknyílásból. Bruno komótosan odasétált hozzá, majd a szöges baseball ütőjével szétverte a lestrapált élőhalott koponyáját. Nem sokkal később a vigyorgó Dezső is visszatért a kint várakozókhoz, és felmutatta Brunónak a kihozott tárgyat, egy vadi új baltát, amin csak néhány hústszafat lifegett. Jó választás, bólintott Bruno. Lajos határozottan indult neki, és amikor elnyelte az épület, Bruno jobbra pisszegett a bezárt zombik felé. A takarásból nem sokára Peti a Yeti sétált elő. Ezt a csávót ismerem, közölte lelkesen. Tavaly kergettem meg a bálványi kilátónál. A pancser egy szuszra bánkutik szaladt. Oké, de most csak egyszerűen ijesz rá, kérte Bruno a barátját. Ez nem csalás? Kérdezte Gergő. Nyugi, jót tesz a személyiség fejlődésének, felelte a Yeti, és ő is bemászott az ablakon. 5 perc elteltével hallatszott ki távolabbi zaj, majd Peti tért vissza mosolyogva. A moziig eljutott, de utána azt mondtam neki, hogy hú! Aztán kimászott a túloldalon. Majdnem neki szaladt egy villamosnak. Szerintem már messze jár. Gergő fejcsóválva, de határozottan markolt rá egy éles középkori szabja utánzatra, és indult az épület felé. Újra csendes várakozás kezdődött, csak a galambcsapat húzott el ismét felettük. A madarak, mintha valami miatt nyugtalanak lettek volna. Nem sokára Gergő is elégedetten mászott ki a többiekhez. Ő egy jókora pallossal gazdagodott. Végül Zita indult el magabiztosan az avasszálló romja felé. – Izé, a kakapó nálad van? – szólt utána Bruno. – Nem, nincs. Hol lenne a zsebemben? – csóválta a fejét a lány. – Pedig kíváncsi lettem volna rá. – Nyugi, a zombi csapat ellen tartogatom – válaszolt, majd fürgén felugrott az ablaknyílásba, és ment tovább. Zita ért vissza a leggyorsabban, és büszkén emelte fel a megszerzett spéci fémszálas dobóhálót. – Jó cucc! – közölte. – Akkor zombulunk még egyet? Bruno intett a Yetinek, hogy engedje ki a bezárt zombikat. Peti elindult az épület felé, de valaki megelőzte. – Adok én nektek zombikat! – kiáltotta egy stöpli csöves, aki egy kicsit hasonlított Petőfire, majd kinyitotta az ajtót, és elszaladt a telek susnyás sarka felé. Rövid időn belül 24 zombi botorkált elő, és meglátva a szemben felsorakozott vadászokat, hörögve elindult feléjük. Jegenye Bruno mosolyogva nézte a közeledő élő halottakat, majd próbaképpen meglengette a szöges dróttal betekert baseball ütőjét. Gergő maga elé tartotta a pallost, úgy figyelte a lassan kibontakozó támadást. Dezső az új baltát markolva nézett végig a zombikon. Zita előbb vigyorogva mérte fel az egyre közeledő ellent, majd felkiáltott. Ó, baszki! Kezdődik! A hívószóra egy rikoltás érkezett feleletnek a közelből, majd megjelent a kakapó. A mihez-tartás végett, játékosan szétkergetett egy csapat galambot, és méltóság teljes szárnycsapásokkal az élő halottak felett állapodott meg. Lőm! Adta ki az utasítást Zita, amire a kék szemű, közel 2 méteres szárnyfesz távolságú madár savat köpött a zombikra. Halott hús sercegett, kezek, lábak szakadtak le és estek a gazos földre. Az eddig is inkább cammogós roham ezzel végleg megtört. A kis csapat nem sokára végleg lehentelte a megmaradottakat. Zita, mint egy jutalomképpen megvakargatta a kakapó feje búbját, amit a kis társaság többi tagja inkább biztos távolból figyelt. Aha, biológiai hadviselés, motyogta Bruno, miközben elpakolta a harci felszerelését. Két nap múlva Lukrécia, Miskolc nulladik számú zombi macskája, aki korelnökként első számúvá karmolta fel magát társai korpuszán, a volt Kossuth mozi lépcsőjéről figyelte, a közben balgán beóvakodott, mit sem sejtő csöveseket, majd megnyalta a bajszát, és vezényszót nyávogott Luciának, egy teknőc mintás kisebb macskának. Lopakodó üzemmódba kapcsoltak. Jegenye Bruno elégedetten nézett szét az avasi kilátóból. Nem messze jobbra egy füves tisztáson a kakapó játszadozott egy zombi koponyájával, a susnyásban Peti, a Yeti lopakodott valahová, távolabb a panelházak között pedig egy csillámfasz vámpír figyelt egy nyolcadik emeleti ablakot. Még feljebb fehér felhők úsztak az égen. Lent Miskolc élte mindennapjait, emberek jártak dolguk után, egyre kevesebb zombi zavarta ebben őket. Persze nem csak ők rótták a néhol tiszta, néhol koszos utcákat, parkokat vagy csak úgy a környéket. A tömegbe vegyülve vagy a hétköznapi emberek szemének láthatatlanul számos lény is jelen volt. A leghosszabb avasi sétány egyik romos pincéjének régen volt bejárata helyén, pedig egy dombi törpe ráncolta a szemöldökét, mert késett, akire várt. De az már egy másik történet.